ha lelkünket nem hallgatjuk meg, akkor nagyon sokszor a testünk fogja kimondani ezt a nemet. És rengetegszer a pszichoszomatikus tünetek pont arról szólnak, hogy már a test sem bírja ezt a fokozott és feszített ritmust meg tempót, és ő húz le egy olyan határt, amivel rákényszerít valamilyen módon a pihenésre, és szerintem erre a dűre, mert egy nemhez azért kell egy egészséges dű is.
Formabontó ez most nekünk több szempontból is, mert hogy igaz, hogy Annával 3 éves múltja van már ennek a műsornak, ugye a 3. évadot kezdtük idén az És boldogan éltekből, de azt elmondhatjuk, hogy szokott kinézni egy fölvétel, egy És boldogan éltek fölvétel. Úgy szokott kinézni, hogy indul egy hívás, igaz, innen Kalocsáról, ez megcsörren.
Marosvásárhelyen,
ahol lakik dr. Kádár Anna Mária, köszönjük szépen, hogy itt van.
Köszönöm szépen.
És amikor látjuk egymást, akkor megkérdezem, hogy és hallasz-e?
És akkor általában nem szoktam hallani semmit. És akkor jön a felkiáltás, hogy...
Ede? Így hívják Anna férjét?
Gyere, mert nem megy a hang.
És vagy akkor... a kép.
Vagy a kép.
Vagy most hívj újra. Szóval ez most nekünk is egy kicsit formabontó, hogy ilyen formában tudunk itt ülni és beszélgetni, de nagyon-nagyon örülünk neki, mert hogy egyébként volt már ilyen az És boldogan élteknek a 3 éves történetében. Egy fesztivállal kezdődött az élő fölvételek sora. Egyszer a Pillboxban voltunk még, ahol most a szállásotok van itt Kalocsán, ahol vettünk föl élőben epizódot, de ugye tavaly nyáron egy egész fesztivál sorozattal készültünk, amit viszont ti szerveztek Marosvásárhelyen. Ez a Kult Fesztivál volt, onnan hoztunk És boldogan éltek epizódot Lackfi Jánossal, Priger Zsolttal, Bohóc doktorokkal, igaz? Kerekes Valival.
És Dósa Zoltánnal.
És Dósa Zolival, így van. Ezek mind-mind ez a reklámhelye visszahallgathatóak a podcastnek a különböző felületein. És ez egy olyan beszélgetés, ahol előre is elnézést kérünk, mi hozzászoktunk a tegező formához, hogy mi tegeződünk, és nagyon sokszor kiszoktunk szólni, és ezt is tegező formában szoktuk tenni. És Anna azt mondta, hogy meséljük is el, hogy milyen története van ennek a podcastnek, annál is inkább, mert hogy a közönségben ül, aki, ha mondhatjuk, hogy összehozott bennünket erre a formátumra, egy másik podcasttel, ami pedig az Impulzív magazinnak a jelenlét podcastje volt, és Girik Panna volt az, aki megkérte, hogy készítsek egy beszélgetést kényes gyereknevelési kérdésekről Kádár Anna Máriával. Aztán elkészült ez a beszélgetés, szintén ilyen távmunkába. Mesélj el, hogy folytatódott a sztori?
Hát végülis a beszélgetés volt nagyon érdekes, mert én elfelejtettem, hogy te aznap fogsz hívni, és akkor ébredtem fel.
Ilyen azóta is többször
történt. Akkor ébredtem fel, és mondtam, hogy kérek 10 percet, hogy térjek magamhoz. És akkor így kezdődött az első beszélgetésünk, és ami nagyon-nagyon tetszett, hogy meglepett az, hogy István mennyire felkészült volt a zöld mesepszichológia könyvből.
Így van.
Mondtam, hogy wow, ez igen, és akkor tettem egy ilyen kijelentést, hogy na, ha majd egyszer lesz egy podcastem, akkor azt együtt fogjuk csinálni.
És erről írt egy e-mailt. Nincs kedved dolgozni velem, és ott ültem, és olvastam, hogy ezt most tényleg tőlem kérdezte meg ő, hogy nincs a kedvem dolgozni vele. Szóval így kezdődött, aztán én covidos lettem. Nem, én covidos lettem, 3 hétre ágynak dőltem, és rád írtam, hogy na, mit szólnál, hogyha most elkezdenénk tervezgetni, mert hogy akkor még ilyen piros cédulás volt ez a Covid, 3 hétig álnyugalom és társai, volt időn gondolkodni, meg beszélgetni, és végül is akkor született meg a koncepciója az És boldogan élteknek, ez egy szeptemberi alkalom volt, aztán januárban vettük föl az igen. első adást, és indultunk el. Hát ez 3 évvel ezelőtt volt, és sok mindent megéltünk azóta, így face-to-face viszonylag keveset tudtunk egymással szembe ülni, de az annál tartalmasabb volt, és abban bízunk, hogy ilyen lesz majd ez az alkalom is. Ha valaki kíváncsi, hogy az elmúlt 3 évadban mi történt Spotify-on, Apple Podcast-en, Deezer-en, Podpad-en, YouTube-on, mindenhol megtalálja És boldogan éltek címen a műsort. Egyébként hát azért szerintem voltak izmos, meg voltak érdekes pillanatai már ennek a 3 évadnak, és a határhúzásról szóló epizód is úgy gondolom, hogy egy ilyen lesz.
És azt is el kell mondanom, hogy mi minden És boldogan éltek podcastet, ezt is a Podcast Pioneer Szabadon sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja.
Sokszor szóba került már beszélgetések során a határhúzás, és egy nagyon érdekes gondolatot idéztél többször is, ami nagyon befészkelte magát a fejembe. Azon gondolkodtunk, hogy most ez Tiszakatától vagy Hesznától származik-e, és ez úgy hangzott, azt mondtad, hogy aki soha nem tud nemet mondani, annak az igénye sem ér semmit. Jól
igen,
idézem?
Pontosan. Hát én így hát idéztem, aztán innen. Nem tudom, hogy ez pont így van-e, de hogy szerintem ez nagyon jól megfogja ennek az egész beszélgetésnek a lényegét, mert szerintem ott kezdődik az önszeretetünk, az önbecsülésünk, hogy le tudjuk húzni a saját határainkat, és azzal, hogy nemet mondunk másoknak, lényegében igent mondunk saját magunkra. nagyon sokszor a strukturálatlan szabadidőre, arra, hogy legyen tényleg néha egy felszusszanásnyi pillanat, amit önmagunkra nem szánunk, hanem szentelünk, arra, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi az életünkben az, ami most bejöhet, vagy mi az, ami nem, és ez nem mindig egy könnyű élethelyzet. Amilyen könnyen meg tudja ezt a nemet fogalmazni egy ilyen 2-3 éves dackorszakban levő gyerek, pont ezen gondolkodtam, hogy vajon hol vesztődik el ez a képességünk? Mert,
vajon hol? Egyébként hol?
Hát,
a gyereknek annyira sikerből jön.
Igen, nem, mondjuk az úton gondolkodtam idáig, hogy tényleg mi történik ezzel a nemmel, és eszembe jutott Máté Gábornak az a kijelentése, hogy mindannyian, ugye amikor gyerekek vagyunk, és aztán később felnőttek, választunk az önazonosság meg a kötődés között. Tehát, hogy szeretnénk önazonosak lenni, képviselni saját magunkat, nemet mondani. De ugyanakkor ott van, hogy gyerekként kiszolgáltatottak vagyunk, mert hogy szeretnénk kapcsolódni valakihez, szeretnénk kötődni, szeretnénk egy ilyenfajta biztonságban létezni. És gyerekként mindig a kötődés javára döntünk. Tehát, hogyha például kapunk egy ilyen tiltást, hogy ha, mit tudom én, nem írod le a házi feladatodat, akkor nem tudom mi lesz, akkor nagyon sokszor pont a gyerek ugye külsőleg motivált, hiába most nem szeretné megtenni, mert ugye az önazonosság az diktálná, hogy dehogy akar ő házi feladatokat írni pont most, mikor ilyen meleg van, de mivel, hogy fontos a kapcsolat a tanítónénivel, a szülővel, nagyszülővel, mégis megteszi, és nagyon sokszor akár a saját vágyaival ellentétesen dönt. És sokszor akár felnőttként is úgy gondoljuk, hogy azzal, hogy nemet mondunk valakinek, elvesztődik a kapcsolat, hiszen akkor már nem fog szeretni, nem fog értékelni, azt fogja hinni, hogy már nem vagyunk olyan fontosak számára. És szerintem ez az egész történetnek a lényege az, hogy meg is éljük azt az érzést, azt a bűntudatot, hogy most akkor mi lesz, hogyha én nemet mondtam. És pont ez a lényeg, hogy ahhoz, hogy eljussunk az igentől a nemig, a bűntudaton keresztül vezet az út. Tehát ő ott kell ülni ezzel az érzéssel. És ugye Máté Gábornak van ez a Compassionate Inquiry, ez az együttérző beszélgetés című módszer, amiben én is képződtem, és hogy ennek egy ilyen nagyon szép íve van, mert hogy amikor ott ülünk egy érzéssel, akkor meg is tudjuk kérdezni ezt az érzést, hogy vajon mi az, amit üzenni szeretne nekünk, vajon hol éltük meg az érzést hasonlóan, milyen életperiódusban. Tehát, hogy ez lehet akár egy ilyen önismereti feladat is, hogy megnézzük, hogy még milyen hasonló helyzetben volt bűntudatunk. Melyik volt az az igen, ami már nem kellett volna legyen? És hogyha erről készítünk egy ilyen kis leltárt, akkor jóval tudatosabban tudunk rákészülni azokra a helyzetekre, amikor tényleg nemet kellene mondani, és lehet, hogy előre is meg tudjuk formálni a mondatokat, hiszen nem várhatjuk el saját magunktól, hogy ilyenkor nagyon frappánsak, meg ilyen nagyon készek legyünk ebben a helyzetben.
Készülve erre a beszélgetésre, hallgattam interjúkat, riportokat, megnéztem cikkeket, és többen is előjött az, visszaköszönt, hogy az első nem, amikor első alkalommal tudatosan nemet mondok, hogy ez mennyire felszabadító. Mi állhat e mögött, és mit gondolsz, mikor érünk be oda, hogy mondjuk már tudatosan tudunk egy olyan nemet mondani, ami már egy ilyen igazi nem, egy ilyen határhúzó nem?
Hát ez szerintem attól függ, hogy kinek milyen az élettörténete, hogy mennyire volt jó kislány vagy jó kisfiú. Sajnos a jó kislányoknak nagyon nehéz az útja. Én is egy ilyen jó kislány üzemmódból jövök, és hát szerintem ilyen 40 pluszosan tudtam ezt a nemet úgy igazán határozottan kimondani, hogy már a bűntudat nem volt olyan erős, hogy visszakozzak, mert sokszor volt az én életem is úgy, hogy nemet mondtam, aztán utána egész éjszaka nem aludtam, hogy fú, akkor mi lesz most, hogy lesz, és akkor utána végül kimondtam azt az igent, ami már nem volt egy igazi igen. És nagyon sokat elemeztem ezeket a helyzeteket az életemben, és természetesen, hogyha végignézem ugye a transzgenerációs mintákat, a női vonal az teljesen olyan igenekből állt, ami nem volt igazi igen. Mert utána gyerekként is láttam, hogy például akár az édesanyám is, a nagymamám azért már egy kicsit ilyen öntörvényűbb volt, de viszont az édesanyám esetében, ő nagyon sokszor kimondta úgy az igent, hogy láttam, hogy ez már a határain túl van, és az egész élete végül is egy nagy igenről szólt. És nekem például az a mondat, amit ő elmondott halála előtt néhány héttel, amikor azt mondta, hogy belefáradtam a sok hősködésbe. Ez számomra egy nagyon felszabadító mondat volt, mert valahogy olyan volt, mintha engedélyt adott volna az igazi nemekre, hogy nem kell folyamatosan mindig hős lenni, és mindig mindent megcsinálni, és mindig mindenbe beleállni, hanem mondhatsz nemet, és lehúzhatod a saját határaidat.
Szerinted hozzájárul ahhoz, hogy hogy anyukádnak ezt a gondolatát ilyen mélyen el tudtad ültetni magadban, vagy hogy ennyire meghatározó volt számodra, hogy azért mondjunk ki, ezt azért merem mondani, mert erről többször is beszéltél már az Ésboldogan Éltekben, hogy nagyon váratlan volt az ő távozása. Tehát ez nem egy ilyen úgymond, amikor készülünk rá, és elbúcsúzunk, és fogjuk a kezét, hanem hogy ez a mondat azért nem ilyen környezetben hangzott el, és mégis azt mondta, hogy egy meghatározó momentuma az életednek.
Igen, mert láttam akkor abban a helyzetben tehát édesemnek azt a fajta önazonosságát, hogy végre megmerte mutatni azt, hogy ő is elfáradhat, hogy már ő sem bírja. Addig én soha nem láttam ezt az oldalát valahogy. Az volt a családi program, hogy igeneket kell mondani mindenre. Mindenkinek kell segíteni, mindenkinek mindent el kell fogadni, még hogyha bánt is, a családi béke kedvéért ezt le kell nyelni, és valahogy ebben nőttem bele, persze pszichológusként, aztán utána rengeteg önismereti folyamat révén kezdtem rájönni, hogy ez nem pont így van, de még az engedély nem volt meg bennem, és azért mondom, hogy a jó kislányoknak az útja valószínűleg ez, hogy egyszer önmagunknak kell megadjuk azt az engedélyt, hogy igen, nekem is jogom van a pihenésre, elfáradhatok, hogy vagy akár, hogyha nem is vagyok fáradt, mert ugye a fáradtság az egy nagyon jó kifogás, hogy jaj, most fáradt vagyok, és akkor nem tudom, de mi van akkor, hogy csak azt mondom, hogy nekem szükségem van erre az én időre, és most ebben a periódusban nem tudok erre válaszolni, vagy most nem tudom megírni azt az ajánlót, vagy mit tudom én, bármit, mert hogy folyamatosan vannak ugye kérések az életünkben, és hogyha ezekre mind igent mondunk, rá fogunk jönni arra, hogy nem is a saját életünket éljük, hanem mindig csak azért teszünk meg dolgokat, hogy mások elvárásainak megfeleljünk. Tehát, hogy valahol muszáj ezeket a határokat lehúzni, és hát ha már említettem ugye Máté Gábort, ott van az ő könyve a test lázadása, és hogyha a lelkünket nem hallgatjuk meg, akkor nagyon sokszor a testünk fogja kimondani ezt a nemet. És rengetegszer a pszichoszomatikus tünetek pont arról szólnak, hogy már a test sem bírja ezt a fokozott és feszített ritmust meg tempót, és ő húz le egy olyan határt, amivel rákényszerít valamilyen módon a pihenésre, és hát szerintem erre a dűre, mert egy nemhez azért kell egy egészséges dű is, meg egy határozottság. Mert a nemet ki lehet mondani úgy is, hogy közben a másik úgy érzi, hogy jó, hát ez egy kis nem, de hogyha még könyörgök egy kicsit, hogy mondok valamit, ebből igen is lehet. Az a nem.
Ezek a határátlépők, majd erről is beszélünk.
Igen, tehát az a nem, akkor lesz önazonos, amikor belül is azt érzem, hogy nem, és kívül is hitelesen tudom ezt képviselni. Hát ugyanúgy, mint ahogy egy szülő lehúzza a határokat a gyerekének, mert hogyha a hanglejtése olyan, hogy ó, kedves Pistike, légy szíves, ne szedegesd le a fikuszon leveleket, mert tudod, hogy ez fáj neki. Tehát ez olyan nem lesz, hogy közben a gyerek még 20 levelet leszedeget, mert hát úgyis tudja. Meg hát a játszmák pont erről szólnak, hogy már 100-szor megmondtam, de azt jelenti, hogy ez a határhúzás nem volt megfelelő abban a helyzetben, és ez egy nagyon jó önismereti munka, mert ilyenkor lehet látni, hogy ennél a nemnél a gyerek ránk néz, és akkor így fürkész, hogy na itt most tovább lehet menni, vagy nem. Például a benzinkútnál már a harmadik fagyi az most így jöhet, vagy nem jöhet. Tehát, hogy melyik az a nem, hogy nem veszünk több fagyit, de hát meleg van, de hát így. És olyan érdekes, hogy a gyerekek mindig tudják, hogy melyik az a gomb, amit meg kell nyomni. Hát most például most az úton, az egy nagyon jó jelenet volt. Mesélek. Jövünk errefele, és akkor persze megálltunk vagy 3 benzinkútnál, és mondtam, hogy kész a harmadik benzinkútnál, nincs vásárlás. Most már 2-nél vásároltunk, harmadikat, most már vízünk van, mindenünk van. És akkor Lilla, a nagy lányom. Anya, gyere, mert láttam valamit. Mondom, Lilla, szóltam, nem veszünk semmit. Felvesz egy autót, és azt mondja, nézd meg, ez a Red Bullos autó, apának a Forma 1-es kedvence, és ki van rajta, ki ez a Red Bullos, nem jut, Verstappen, és a másik ki, a Perez.
Segítsünk,
Perez,
biztos.
Azt hiszem, Perez. Na mindegy, szerintem Verstappen volt rajta. Szerintem ezt vegyük meg apának, így utólag apák napjára, és akkor mellé még ezt még megveheted nekem. És persze, hogy bedőltem. És az az érdekes, mert tudta, hogy az apja is dühös lesz, hogyha megint ki, ugye, mert ők az autóban maradtak Zsolnában, tudta, hogy dühös lesz, ha megint valamivel kiállítunk a benzinkúttól, és akkor Lilla így kezdte, hogy bedugta hátam mögé az autót, apa, csukd le a szemed, nézd meg, vettem neked egy autót, de úgy elérzékenyült, azt se tudta, mit mondjon, és akkor persze a rózsaszín Hello Kitty-s műzlire már nem tudott mondani semmit, mert hát ott volt a kezében a Red Bullos autó, hát azzal le volt kenyerezve apa. Úgyhogy ez nem mindig egy ilyen folyamat, hogy na most megtanultam nemet mondani, és aztán olyan határozott leszek, hanem azt is már sokszor mondtuk, hogy a gyereknevelési elvekkel is úgy vagyunk, mint a hasmenés, hogy tartjuk, ameddig tartjuk, aztán egyszer csak elengedjük. Tehát akkor néha azért ezek a nemek, hogy átváltoznak, igen, és ez sem gond, mert szerintem a rugalmas alkalmazkodó
képesség... De a gyereknevelésnél képesség... nem gond, igaz? Tehát most a gyereknevelésről beszélsz.
Jó, elméletben, és szerintem mindenben így van, mert lehetünk rugalmasak, pont ez a lényeg. Mert hogy ugyanúgy jog az is, hogy jogom van meggondolni magam, hogy lehet, hogy most azt mondtam, hogy bekeményítek, és minden rendben.
De most húzok határt, vagy tologatom a határt?
Hát szerintem húzom is, meg tologatom is. Erről szól az életünk. Mert hányszor mondjuk azt, hogy na, ezt aztán nem vállalom be, és soha többet így nem csinálom, és egyszer csak jön valami, amivel azt mondod, hogy na jó, na, hát azt mondtam, hogy ezt nem fogom csinálni. Hát mondjuk a fesztivál szervezés az egyik ilyen műfaj az önkéntes munkákból, amikor egyszer csak a végén azt mondod, na jó, ezt soha többet az életben nem
két
fogom cipelni a foteleket.
Két évig hallgattam tőle, hogy mekkora szívás fesztivált szervezni. Két évig. Azt mondta, soha többet. Na most hol ülünk, kik szervezik?
És akkor majd októberben majd a miénket.
És októberben folytatjuk Maros versenyen.
Hát, van olyan, amikor így, és pont ez a lényege szerintem, hogy ne ez a merev rendszer legyen. Persze most nem cserélgettem két percenként az igényeimet és a nemjeimet, viszont vannak olyan élethelyzetek, amikor jogom van meggondolni magam az információk hatására, akár a különböző ingerek, amik érnek. Egyszerűen ugye végigviszem, és az egy önazonos válasz lesz, hogy igen, akkor úgy gondoltam, hogy nem, dühömben, haragomban, csalódottságomban, stb. Végig gondoltam, és úgy érzem, hogy na jó, akkor most ebbe egy igen bele. De van, amikor az a nem marad, és az igen-igen marad, tehát az is teljesen rendben van. De hogy folyamatosan változunk, hát végülis a gyereknevelés is pont egy olyan dolog, hogy nő a gyerek, változnak a helyzetek, mi sem vagyunk mindig olyan lelki állapotban, hogy akkor mindig csak ilyen határozottak legyünk, stb. És ez hát na a gyerekeink, és főleg a serdülő gyerekek ezt aztán nagyon jó ki is használják.
Hallottuk a szakirodalmi idézetet, ilyenkor elengedjük, igen. Érdekes, Détót Kriszta mondta, csak kapcsolódó gondolat ahhoz, amit említettél is, hogy egyébként egy női működésnek az egyik jellemzője. Most azt én nézem, hogy pontosan idéznem a Krisztát, hogy a gyerekedért előbb vagy képes nemet mondani, mint saját magadért. Hogy ez a nőkre nagyon jellemző.
Ismételd meg
még. Hogy a gyerekedért előbb tanulsz meg nemet mondani, mint saját magadért.
Uh-huh. Igen. Hát azért is, mert gyerekként ugye kiszolgáltatottabbak és védtelenebbek vagyunk, és valahogy ez a gyerek üzemmódunk is valahogy fellázad, meg úgy kiköveteli a jussát. Tehát hogy lehet, hogy pont annak a gyereknek a védő ügyvédjeként cselekszünk, aki nem volt meg nekünk annak idején, aha, aki kiálljon értünk. Mert hányszor gondoltuk az gyerekként, hogy na, akkor én most ezt így megmondom, és akkor lehúzom a határaimat. De hát hányszor voltunk egyedül úgy helyzetekben, hogy elméletben ez megszületett a fejünkben, csak hogy gyakorlatban nem tudtuk ezt megtenni. És az az érdekes, hogy a felnőttként is ugye nem csak egy ilyen én állapotunk van, hanem az Erik Berne féle transzakcionalizis elmélete szerint mindenkiben, abban is, akiben nincs még, tehát hogy még nem szülő, él ugye a szülőjén, a felnőttén, meg a gyerekén. És akkor a szülői énünk is kétféle lehet, gondoskodó szülő, illetve kritikus szülő, meg a gyerekén is lehet alkalmazkodó gyerek, meg szabad gyerek. És persze, hogy a helyzetek nagy részében azt szeretnénk, hogy a felnőtt beszél a felnőttel. Tehát, hogy mindig felnőtt üzemmódban legyünk, de hát hányszor látjuk akár munkahelyen, vagy akár különböző élethelyzetekben, családi összejöveteleken, hogy ez nem pont így van. Mert hogy a tranzakció pont azt jelenti, hogy a különböző én állapotokban beszélgetünk. Mert lehet, hogy valaki megszólal a kritikus szülőként, és mondjuk leszíd, vagy számon kér rajtunk valamit, és akkor lehet, hogy az alkalmazkodó gyerek üzemmódból válaszolunk, hogy ja, igen, bocsánat, elnézést, nem kellett volna, vagy a szabad gyerek azt mondja, neked meg mi között hozzá, tehát mikor dühösek vagyunk, vagy felháborodunk. De lehet, hogy valaki gondoskodó üzemmódban, gondoskodó szülői üzemmódban szól hozzánk, és ugye figyel az érzéseinkre, meg gondoskodik rólunk, és akkor meg sokkal könnyebb ezt a felnőtt üzemmódot kihozni, vagy akár a szabad gyereket is. Tehát, hogy folyamatosan ilyen tranzakciók vannak, és hogy a bennünk levő gyerek, az mindig ott él, és ezért van az, hogy amikor sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy ki kellene mondani azt a nemet, de aktiválódnak azok az élethelyzetek, mert ugye az érzések, meg az érzéseknek a lenyomatai, azok ilyen emocionális gócokban vannak a fejünkben. És minden olyan helyzet, ami előhívja az, hogy ki kell állnom magamért, az aktiválja az összes olyan élethelyzetet, amikor kiálltam, vagy nem álltam ki magamért. És hogyha több van abból, amikor nem álltam ki magamért, akkor olyan, mint hogyha bemennék ebbe az alkalmazkodó gyerekbe, és már nem a felnőtt szól, akinek joga van, aki tudja, hogy meghúzhatja a határait elméletben, hanem az a kis félő gyerek, aki lehet, hogy akkor elveszített valamit, akkor felsült abban a helyzetben, lehet sarokba szorították, és nagyon nehéz, ezért is mondom, hogy nagyon jók ezek a kész válaszok, mert sokszor elvesztődünk ebben az üzemmódban, és visszatérve a kérdésedre, hogy ilyenkor, amikor a gyerekért mondunk nemet, az olyan, mint hogyha a felnőtt énünk megbátorodna, és azt mondaná, na jó, itt van ez a kicsi félő gyerek, de most jövök én, és akkor meghúzom az ő határait. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy olyankor is, amikor érezzük azt, hogy ez a nem nem akar megszületni, akkor valahogy gondolatban, érzésben oda lehet fordulni a bennünk levő gyerekhez, és biztosítani a támogatásunkról, vagy akár arról is, hogy igen, lehet, hogy megszakadhatnak kapcsolatok. Mert ez most egy zárójel, hogy igen, valószínű, hogy ezzel a nemmel elveszítettek valakit, de a felnőttén az is elmondhatja, hogy de akkor vajon milyen lábakon állt ez a kapcsolat, ha az első nemre valaki elszalad. Tehát, hogy lehet, hogy nem is volt egy igazi kapcsolat. Mert igazából egy barátság, egy családi kapcsolat, egy házastársi kapcsolat meg fogja bírni azt a nemet.
Egy jól működő egy jól működő kapcsolat. Ugye azért is gondoltuk, azért is beszéltük, hogy ez a határhúzás talán egy mindenkinek izgalmas téma lehet, mert az életnek gyakorlatilag minden szakaszában beszélhetünk arról, hogy meg kell tanulni határokat húzni. Egy egészen pici gyereknek is bizonyos értelemben tudnia kell határt húzni. Hát a kamasz az húzza aztán, ha kell, ha nem igaz. Tehát őnek ez a lételeme, hogy húzgálja ezeket a határokat, de a lételeme az is, hogy tudja, hogy hol van a koppanás. A felnőttnél nem is kérdés, hogy tudnunk kell határt húzni. Beszélget két olyan ember, aki aztán olyan marha jól húzza le a határait, azt tanítani lehetne bizonyos szempontból. Éve is, és hova akartam erre kiukadni? Bocsánat, ez zárójelek. Tehát, hogy minden életszakaszban fontosak a határok, és a Steigerwald Krisztián, aki majd az egyik követ nem sokára megjelenő epizódunkban lesz vendég, de már felvettünk vele is egy adást, ő generációkutató. Ő mondta azt, hogy most a mi generációnk, aki itt beszélget, meg akik közül sokan ott is ülnek, egy olyan generáció, akik tanulják, hogy hogyan kell határt húzni. Mert hogy mi nem tanultuk meg otthonról, hogy hogyan kell ezeket a határokat lehúzni, egy átmeneti generáció vagyunk, és ez miért érdekes kérdés annak a fényében, hogy ez minden élethelyzetben egy izgalmas dolog. Hát, hogyha a gyerekeinek akkor mit közvetítünk abból, amit mi is tanulunk?
Igen, ez valóban egy ilyen generációs kérdés, és talán az Y generáció az egyik, aki már elkezdett valamit változtatni, mert az X generáció, ugye ők egy olyan élethelyzetben is voltak, hogy nem is volt nagyon mire nemet mondani, vagy nehezebb volt ezeket a nemeket kifejezni, és az Y-osok azok egy kicsit már lázadóbbak, meg a Z generáció szerintem, ő már sokkal inkább képes akár munkahelyen is meghúzni ezeket a határokat. Pont az egyik kollégám, akivel együtt tartottunk tréninget, mondja, hogy az egyik fia felhívta nagy panaszkodva, hogy képzeld el, 3:30-ig tart a munkaidő, és a főnök felhívott engem 35-kor. Hát nem is tudom, hogyan is képzeli ezt az egészet. Hát ugye nekünk eszünkbe jutott volna ilyen, hogy hát valaki felhív. Pont én is ezt gondoltam végig, hogy igen, hát én is az X vége, meg az Y kezdete vagyok, ugye 1975-ben születtem, és hogy az egész... Hát végül is attól a ponttól fogva, amikor elkezdtem dolgozni, akkor rengeteg embernek a munkáját elvégeztem, úgyhogy nem is tudtam, hogy az nem is az én munkám. Tehát először tudatlan voltam, mert azt hittem, az is mind az én munkám, de aztán, amikor már kezdtem észrevenni, hogy hát így ilyen nagyon jól kapom a feladatokat innen, onnan, amonnan, meg írom az akkreditációs dossziékat, meg tartom a nem tudom kinek a plusz
óráit. Neked csak 5 perc, igaz?
Igen, hogy neked ez megy, vagy hát arra is emlékszem, hogy fel sem tűnt, hogy az mennyire irracionális elvárás egy tanársegédtől, aki akkoriban 21-néhány éves voltam akkor, hogy hát szervez meg egy konferenciát, közben szinkron tolmácsolj, és tarts el előadást. És ezeket én így mind csináltam félkézből. Hát jó, persze szinkron tolmácsolni, romáról magyarra, és visszafele magyarról romára. És utána rájöttem arra, hogy ezt emberek 10 évekig tanulják, és tőlem ezt úgy várták el, hogy na hát akkor itt vagy, hát akkor ez a munkaköri leírásod. És nem is mertem megkérdőjelezni, hogy ez egyáltalán így van. És hogy szerintem úgy, ahogy haladunk így előre a pályán, és nő bennünk ez a frusztráció, mert szerintem ahhoz, hogy le tud jól húzni a határaidat, le kell nagyon jól frusztrálódni. Aztán most kinek hol vannak ezek a határok? Tehát meg kell érezd azt a dühöt, hogy na ez eddig és ne tovább. Na most nagyon jól kell ismerd ahhoz magad, hogy ezt a dühöt ne az első olyan személyre csapd rá, aki pont akkor jön kérni tőled valamit, mert ez is nagyon sokszor megtörténik, hogy megkapja az egész évtizednek a frusztrációját, aki pont ott volt abban az élethelyzetben.
Mint egy benzinkutas, aki kétszer húz le a kártyádról a pénzt.
Na, ezt nagyon jól tudod, ezt is az egyik részben elmeséltem. Igen, az egy markáns jelenet.
Nekik is meséld el, igen.
Meséljem el.
Hogyne? Tanulságos határhúzásról.
Ha már generációk, mert hogy a lányom szemében nagyot nőttem akkor abban a pillanatban. Egy benzinkútnál történt, ugye kifizettük az üzemanyagot, és hát először elutasított a tranzakciót, másodszor pedig sikerült. És ahogy haladunk, pont a szinapszisra mentem a pszichológusok ugye éves konferenciájára, nézem, hogy a telefonomon megjelenik kétszer, hogy egyszer lehúzta forintban a pénzt, és egyszer romban. És akkor visszafordultunk, és szólok a benzinkutas csajnak, hogy jó, most már ezt nem tudjuk megoldani, de kérem azt a kis nyugtát, hogy ez egy visszautasított tranzakció volt, hogy annak alapján tudjam majd visszakérni a banktól a pénzt. De hát nem, mert nem húzta le, meg különben is, és ez így van, de annyira tiszteletlenül beszélt, hogy kezdetig éreztem, hogy így már forra fejem, és mondom, hogy jó, hogyha nem tudjuk ezt megoldani, akkor kérem a főnökét, hogy akkor vele veszélyek. De mi az, hogy, mert ez vasárnap, és az ő főnökét nem lehet zavarni? Na, akkor mondom, de igen, lehet zavarni, mert mondom, egy ilyen kérdés, amit nem tudunk megoldani, akkor most fel kell hívni. Felhívja a főnökét, és lerakja a telefont. Mondom, de miért rakta le a telefont? Hát mondtam, hogy a főnökével szeretnék beszélni, de így ugyanúgy, mint a rajzfilmekben így lehetett látni, hogy így pirosodik így a fejem. Közben ezt a lányaim így követték. Végül ide adja a főnökét, aki kiabálva kezd velem beszélni. Na mondom, itt most állja meg a verekedés, mondom, én ügyfél kezelési tréningeket szoktam tartani, és pont ezeket szoktam tanítani, hogy egy ilyen, mit tudom én, ideges kliens esetében milyen típusú mondatokat kell mondani, és ezek szoktak lenni az én ellenpéldáim, hogy na így ne beszéljünk egy klienssel. Hát akkor ugye kicsit visszavett ugye a hangnemből, de hogy egyáltalán nem volt együttműködő, és mondtam a végén, hogy jó, hogyha ezt nem tudjuk megoldani, mondom, én egyenesen annak a benzinkutnak az igazgatójával fogok beszélni, és letettem a telefont. Kimegyünk a benzinkútból, és akkor Lilla lányom rám néz, és azt mondja, anya, szerintem ezt egy kicsit túltoltad. És na jó, persze aztán és valóban beszéltem a benzinkútnak az igazgatójával, nem is olyan nehéz megtudni, hogy ki annak a benzinkútnak az igazgatója, beírod a keresőbe, megvan, felépsz a LinkedIn-re, ott van a profilja, és az nagyon-nagyon jó volt. Amúgy tényleg két mozgásból meg, tehát egy 35 éves csaj volt amúgy a vezető.
Elmentem, jó, de hát nekem hol jutna eszembe fölhívni a Molnak a vezérigazgatóját, mert nem kaptam vissza.
Nem hívtam fel, és nem Mol volt.
Jó.
Amúgy tényleg nem. Hát elmentem a pszinapszisra, mondtam, nem hergelem most fel magam, megtartom az előadásomat, aztán majd amikor jövünk vissza, és emlékszem, hogy az késő volt, tehát 9:30 írtam, és 10:00 válaszolt. Tehát egy fél órán belül válaszolt, elnézést kért, olyan erőbe éreztem magam, hogy most én ezt a helyzetet megoldom.
Ez volt
megoldom.
Az a pont, nem? Ez a
igen,
kitöréspont.
Ez így, na, és úgy hallottam a hangomon is, hogy ezt most ilyen nagyon jól tudom képviselni. És az volt az érdekes, hogy ezt látták ugye a lányaim, ezt a helyzetet, amit állítólag túltoltam, de volt egy ilyen mobbingolásos helyzet a lányomnak az osztályában, amit a férjem próbált valamilyen módon megoldani, és egy adott napon azt mondtam a lányomnak, hogy Lilla, te láttad anyát ott a benzinkútba, hogy akkor mit csinált? Na mondom, hogy ha ez még így folytatódik, nem apa fog felvenni, anya, és akkor aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. És láttam Lilla, hogy kihúzza magát. Wow, ez igen. Tehát, hogy generációsan tényleg az nagyon-nagyon fontos, hogy lássunk legalább egy mintát arra, hogy le lehet húzni a hatást, sőt, nem populárissá is válhatsz. Lehet, hogy nem fognak szeretni. Aztán utána végül sem már fesztivál, pont most gondolkodtam ezen, mert nekünk is volt a tegnap egy rendezvényünk, még éjjel a Kult Guinness Rekord kísérletnek a terveit ugye készítettük. Na és hát volt egy, ami végül is egy nagyon érdekes történet, de lényeg az, hogy sálakból készült egy karácsonyfa a Marosvásárhely főterére, ami egy ilyen projekciós felületként működött, olyan volt, mint a Rorschach teszt, tehát hogy mindenki belevetített mindent. És gyakorlatilag volt egy adott pont, amikor az összes hírcsatornán én szerepeltem, nyilatkoztam egyik tévécsatorna, másik tévécsatorna, újság, rádió mindenkinek, és gyakorlatilag minket meg az egyesületünket szitta a teljes város. És persze, hogy nagyon zaklatott voltam, és nagyon sok mindent ugye kellett írni, meg válaszolni, de adott ponton, akkor tehát a karácsony és szilveszter között ugye volt ez a nagy harc, és aztán el is kellett költöztetni a fát, amit most az állatkertbe vittünk, és a tegnap volt az avatója, és pont azon gondolkodtam, hogy egy adott idő után milyen nyugodt voltam, hogy egyáltalán nem zavart. Hogy igen, ez megtörténik, és akkor lehet szidni valakit. Én tudom, hogy én ezt egy jó dologként hoztam ugye a városnak az életébe, hogy akár ahogy a kötésszemek, összekötünk generációkat, összekötünk nemzetiségeket, különbségeket, hasonlóságokat, de igen, ezt félre lehet értelmezni, és azt is el tudom viselni, hogy nem minden embernek tetszik, és hogyha szidnak, az is teljesen rendben van.
Okay, de ehhez kell már egy... Én azt gondolom, aztán erősíts vagy cáfold meg, egy nagyon fejlett önismeret. És azért oda is el kell jutni.
Hát az önismereti folyamat, ez szerintem mindenkinek az életében, a különböző élethelyzetekben alakul. Persze, hogyha ezt jóval tudatosabban szeretnénk megélni, akkor mindig van lehetőség, vannak önismereti csoportok, vannak személyiségfejlesztő csoportok, vannak mindenféle ilyen támogató eszközök.
Podcastek.
És podcastek, igen, podcast hallgatás is egy ilyen nagyon jó önismereti lehetőség. És hát én nagyon sok önismereti csoportban vettem részt, sőt most ezelőtt jó pár évvel is benne voltam én magam is a folyamatban, úgymond kliensként, de ugyanúgy önismereti csoportokat is vezetek. És maga a terápiás folyamat is, ahogyan ugye az esetekben én magam is benne vagyok, mert az is egy nagyon fontos része ennek a történetnek, hogy a kliens is csak addig tud eljutni, ameddig már a terapeuta eljutott. Tehát úgy, ahogy meghúzza a határait, úgy, ahogy képvisel a saját érdekeit. És most az jut eszembe, hogy Pál Ferivel tartottuk nemrég közösen előadást, és ő mesélte pont az előadás alatt, hogy neki is mennyi idő kellett ahhoz, ameddig egy ilyen terápiás folyamatban, tehát hogy a saját igényeit felmerte vállalni. Azt mondta, hogy most már mer vizet inni, mert kimenni a WC-re, és mondhatja azt is, hogy ma nagyon álmos vagyok, és bocsánat, néha ásítani fogok. Mert ez is a saját igényeidnek a felvállalása. Mert hogyha ezekkel ugye nem vagyunk tisztában, és mondjuk a kliens mondta neki, hogy nyugodtan ásíthat, hogyha álmos. Mert ugye van az a jelenet, amikor próbálod visszatartani az ásítást, vagy
megnyúlik a fejed lassított fölvételben, hogy a szemedet nagyon kimereszted, ezért ilyen könnyes lesz a szemed, és nagyon kínosan próbálsz figyelni a másikra. Nem, tehát ez mindenkinek megvan.
De hogy milyen érdekes, hogy miért nem merünk ásítani? Hát végülis az ásítás...
Most én ásítanék, akkor azt mondod, hogy mekkora bunkó ez, hogyan hatja, amit mondok.
Meg hogy van
a... De ezt gondolnád?
Hát én nem ezt gondolom, mert tudom, hogy én magam is...
De én attól félek, hogy te ezt gondolnád.
Na ez az, hogy amikor ki akarjuk találni a másiknak a gondolatát, hogy ő vajon mit gondol, és mit fog gondolni rólunk aztán abban az élethelyzetben. Tehát, hogy nyugodtan fel lehet vállalni, most fáradtabb vagyok. Hát valamikor nem csak akkor ásítunk amúgy, amikor fáradtak vagyunk, hanem amikor a tükör neuronok is mozgásba lépnek, és valaki ásít, akkor mi is ásítunk egyet. Ez hányszor előfordul velünk. És akkor most ő mit gondol rólunk, hogy mi is ugyanúgy unjuk azt, amit ő beszél, mint hogy ő unja azt, amit én beszélek.
Az is egy érdekes jelenség, hogy képzeld, beütöttem a Google-ba, hogy határhúzás. Uh-huh. Ugyanmit fogok látni, tehát hallottad, erre annyi tipp van, mindenki meg tudja mondani, hogy itt 500 féleképpen, hogy ezt hogy kell jót csinálni. És most csak egyet hoztam el ide, 5 lépés, húzd meg a határaidat 5 lépésbe, mert ezt hallottuk, tehát ez ilyen baromi egyszerű, hogy 5 lépésből ezt megoldod. Ugye elmúlt nem tudom fél órából, szerintem pont ez jött le, hogy ezt így meg lehet csinálni. Állj meg, tudatosítsd, mik a határaid, jelezd a másik felé, állítsd vissza, legyenek következményei. Ez így leírva nagyon jól néz ki, nem? De hogy ez így a gyakorlatban...
Én amúgy nem hiszek az ilyen lépéses, nem tudom még be, ezek körülbelül olyanok, mint az 1 perces esti mese, 2 perces esti mese, 3 perces esti mese, meg hogy elméletben mindenki el tud mondani mindent, hogy ez hogy működik, de gondolom, hogy nem ilyen pontok szoktak megjelenni senkinek a fejében, amikor határokat akar lehúzni, hanem inkább ezek a dilemmák, most mondjak nemet, most mondjak igent, most akkor mit fog gondolni rólam, most akkor vajon ez jó lenne? Tehát, hogy szerintem van inkább egy belső párbeszéd, amiben aktiválódnak az előző élethelyzetek, és ha már van tapasztalatod, és valóban van önismereted, akkor megmered azt húzni, utána megjön a kérdés, de vajon jól csináltam, vagy nem jól csináltam, vagy ez most ilyen határozott? Igen. És utána pedig szerintem az nagyon fontos, hogy a másik reakcióit figyelembe venni, meg arra valahogyan reflektálni. Mert ilyenkor nagyon könnyű ilyen te közlésekbe bocsájtkozni, hogy te mindig ilyen vagy, hogy feszegeted a határokat, és te máskor is ezt csináltad, és szerintem a határhúzásnak egy fontos lépés, amikor már én közlésbe kezdek el beszélni, hogy látom, hogy most megint ezt kéred, de már a múltkor szóltam, hogy ez nem. Tehát, hogy az én, és ez engem nagyon dühít, vagy nagyon frusztrál, vagy nagyon szomorúvá tesz. Tudom, hogy ez számodra fontos, de most ugyanúgy azt gondolom, hogy ezt nem tudom most megcsinálni.
Na erről viszont azt olvastam, nem egy clickbaites oldalon, hanem egy pszichó oldalon, erről viszont azt olvastam, hogy a klasszikus határátlépőket, vagy a határaid megsértőit, ez például pont nem fogja érdekelni.
Hát valószínűleg nem, de nem tud belekötni, mert hogyha én azt mondom neked, hogy te ilyen vagy, te rögtön tudod mondani, és te meg milyen vagy. De abban a percben, amikor azt mondom, hogy nekem ez az érzésem, és hogy a határ is annyira személyfüggő, mert nem mondhatjuk azt, hogy most mindenkinek ez a határa. Nekem itt van, neked ott van. Hát én, hogyha sértve érzem magam, vagy túl nyomasztanak a feladatok, lehet, hogy a másiknak kétszer annyi feladata van, de én már az egyszer annyitól is már ideges leszek. Akkor nyugodtan tudom azt mondani, hogy figyelj, engem ez már túl terhel.
Amiről még mindenképpen szeretném, hogy egy picit szót ejtenénk, és egy fél mondatban ki is tértél rá korábban, a nem jól lehúzott határok következményei kapcsán a szomatikus, szomatizálás, illetve a szomatikus tünetek.
Igen, mert a nemet mondáshoz ugye kell a dű, a harag, a frusztrációnak egy szintje, és akkor azt az erőt lehet ugye pozitívba egy kicsit átvinni, és ezt a határt egészségesen meghúzni. És az a feszültség levezetéssel is együtt jár, mert azzal, hogy kimondtam azt a nemet, hogy letettem azt a haragot, indulatot. Na de mi van akkor, hogyha én nemet szeretnék mondani, és közben igent mondok, magamba forrongok, na már megint ezt kérte, na már megint ezt kell csinálni, mert megint a plusz munka az én nyakamon van. És egyszer csak az a harag ott marad bennünk. És nem véletlen, hogy az epe meg a máj problémák, ezek pontosan az elfojtott haragnak is a ugye helyei. Persze ez nem azt jelenti, hogy most csak a pszichoszomatikus tüneteket nézzük, mert van, akinek tényleg öröklött, vagy akár fizikai tünetei vannak, viszont szimbolikusan, és egy jó orvos azért ezeket is meg szokta nézni, hogy megkérdi, hogy az utóbbi időszakban mi az, ami történt, vagy voltak ilyen élethelyzetek, meg stb. Tehát, hogy a testünk előbb-utóbb elkezd lázadni helyettünk. Ebből a szempontból tényleg nagyon jó olvasmány Máté Gábornak a test lázadása, ott veszi a különböző tünetcsoportokat, és elmondja, hogy például az az autoimmunbetegség, vagy bármilyen panasz, hogy annak mi lehet a lelki hátteres, érdemes ezeket is megkérdezzük saját magunktól, mert nagyon sokszor ez a betegség, vagy a zavar a testünkben megtanít bennünket valamire. Nagyon sokan, akik leküzdöttek akár egy rákos megbetegedést, vagy akár bármilyen nehéz helyzetből felgyógyultak, rengetegszer látjuk, hogy egy komoly személyiségfejlesztési úton mentek át, hogy rengetegszer az életmódváltás az nem csak az evéssel, meg a mit tudom én, pihenéssel kezdődik, hanem a saját határainknak a lehúzásával is. Tehát, hogy az is benne van. Sokszor egy betegség tanít meg minket arra, hogy hogyan kell jól határokat meghúzni, mert valahogy akkor úgy megérezzük azt, hogy ez nem lehet büntetlen hosszú távon.
Ugyanabban a beszélgetésben, ahonnan a DTK gondolatát idéztem, ez egy kivele beszélgetés volt egyébként. Nárai volt benne, a Steigerwald Krisztián volt benne, Szentes Éva volt még benne, tök jó, megéri egyébként megnézni. Nárai mondta azt, és nekem ez nagyon tetszett, hogy ugye abban a korban élünk, amikor mindent el kell fogadni. Ugye el kell fogadni emberek véleményét, meg identitását, meg társa, és a Nárai azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy nem elfogadni kellene, és ez a határhúzás kapcsán is szerintem nagyon áll, nem elfogadni kellene, hanem tudomásul venni. Hogy neked vannak határaid, nekem vannak határaim, nekik vannak határaik, és ezt valahogy tudomásul venni, nem szívességet teszek azzal, hogy elfogadom, hanem tudomásul veszem, hogy ez van. Mit gondolsz?
Igen, az egészséges kapcsolódáshoz ez mindig kell, hogy elfogadjam, és ne kérdőjelezzem meg a másiknak a határait, mert ami nekem lehet könnyű, az a másiknak nagyon nehéz. És az, hogy én ezt tudomásul veszem, és nem kezdem el bagatelizálni, kinevetni, hanem azt mondani, hogy jó, ha te ezt így gondolod, akkor én ezt elfogadom. És ez valójában az empátiának is az egyik jele, meg az egészséges érzelmi intelligenciának is, ugye pont abban, hogy tudomásul veszem azt, hogy rengeteg mindenben különbözünk, és rengeteg mindenben hasonlítunk, és most nem kell közös nevezőre jöjjünk, sem abban, hogy mi a legszebb szín, vagy akkor ki mennyit bír alvás nélkül, tehát hogy ez nem egy verseny, nem egy felüllicitálási folyamat, hanem elfogadom, a te határaid ott vannak. Viszont itt szerintem jön a másik része is, hogy bár le kell húznunk a saját határainkat, és tiszteletben kell tartsuk a másokét is, néha azért nem árt feszegetni is, mert hát a komfortzónából való kilépés az pont arról szól, hogy azt a nemet, ugye a hívás visszautasítása nem, azt igenné kell alakítsuk a
erről
hős útján.
Ismét van egy külön sorozatunk január óta, minden egyes hónapban, decemberig lépünk egyet a hős útján, ami egy ilyen egész életen át tartó önismereti folyamatnak a föltárása. Ennek a fél útján jutottunk túl, a fél úton volt Almási Kitti a vendégünk, a következő hős útjában mondjuk el. Krisztián lesz, igaz, hogy lesz a következő.
Igen.
De elmondtam, hogy az a hősútja epizód, a következő lépésben igen. Meg Steiger volt, Krisztián lesz majd a vendégünk, szóval azt is megéri meghallgatni. A felületeinken köszönjük szépen, hogyha akik itt vannak, kedvet kaptak hozzá, akkor akár Spotify-on, Google Podcast-en megkeresik az adást, követik az adást, YouTube-on is lehet hallgatni az adást, feliratkoztok rá, értékelitek, és hogyha a különböző social media felületeinken, Facebookon, Instagramon, TikTokon itt vagyunk, üzenetet küldtök nekünk, és boldogan éltek infokuk az gmail.com, akár névtelen is lehet írni. Témajavaslattal, amit Annával földolgozhatnánk, vagy szeretnétek, hogy földolgozzunk, illetve patreon.com/boldoganéltek, ezen a felületen lehet támogatni bennünket, hogyha tetszett, amit hallottok. Ezen a felületen egyébként minden egyes epizódunk hosszabb formában hallgatható meg, ott van az életmesség sorozatunk, ami egy-egy koncentrált kérdést jár körül. Harry Potterrel foglalkoztunk már ott életmességben, körömrágással, például mint rossz szokással. Mivel foglalkoztunk még ott? Annyi minden volt
rengeteg
az életmességben.
Mindenne.
Rengeteg dologgal. Az életmességben, illetve a támogatóink között minden hónapban kisorsolunk valakit, aki nyerhet egy egyórás konzultációt Annával, akinek nagyon szépen köszönjük, hogy most itt volt velünk. Személyesen köszi Anna, hogy eljöttél Kalocsára. Köszönjük ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is. Köszönjük szépen.
Nektek, önöknek pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. Most tartunk egy rövid szünetet. Lehetőség van megvenni Anna könyveit. Köztük a könyvhétre néhány napja megjelent új interaktív mesekönyvet is, amit most lehet dedikáltatni Annával, és a dedikálás után egy pár mondatban bemutatja még ezt a mesekönyvet nekünk, hogy most egy csomó időt tölthetünk együtt. Köszönjük szépen!